Bartók Rádió Budapest, 1989. március 27. Szentestől Madridig. Páléti Ágoston beszélgetése dr. Barta László, szentesi levéltárigazgatóval.
Egy legfrissebben előkerült dokumentum szerint az idén ünnepli várossá válása 425. évfordulóját szentes. Ebből az alkalomból dr. Barta László, a szentesi levéltár igazgatója kezdeményezésére egy úgynevezett 425-ös emlékbizottság jött létre. Az alkalmat tudjuk, de szeretnénk tudni valamit erről az okiratról, ami hitelt érdemlően bizonyítja, hogy szentes 425 évvel ezelőtt oppidum mezőváros volt. Másodalról pedig mi a programja, mi a célja a 425-ös emlékbizottságnak?
A szentesi várostörténeti monográfia kutatásai során előkerült egy királyi adománylevél, 1564-ből. Barta Gábor történész, aki azt a fejezetet írja a várostörténeti monográfiába, azonnal lemásoltatta az országos levéltárban és elküldte nekünk. Ebből az adománylevélből kiderül, hogy 1564-ben szentes oppidum, vagyis mezőváros volt. Minden korábbi ismert oklevélben possesszióként, vagyis faluként emlegették. Arra a következtetésre jutottunk, hogy kiváló alkalom nyílik arra, hogy a várossá válás 425. évfordulóját megünnepeljük. Azonnal fölvettük a kapcsolatot a Népfronttal és a tanáccsal, ők lelkesen támogatták ezt az ötletet, mi pedig létrehoztuk az úgynevezett 425-ös emlékbizottságot. Ez az emlékbizottság ad hoc bizottság, nem ülésezik, hanem dolgozik. Olyan programot sikerült összeállítani, amely meg fogja mozgatni ezt az egész várost a nyár és az ősz folyamán. Az ünnepségek csúcspontja valószínűleg október 6-a lesz, a városi tanács ünnepélyes közgyűlésen fog megemlékezni erről a történeti eseményről. Ugyanakkor a Csongrád megyei levéltári napok keretében tudományos emlékülés lesz, ahol kitűnő előadók, a szakma ebben a tekintetben legkiválóbb művelői, Gyimesi Sándor és Barta Gábor tartanak majd előadást. A múzeumban nagy kiállítás lesz, amelyik a honfoglalástól jóformán napjainkig bemutatja a város történetének legfontosabb állomásait. Ezen kívül egy kiadványt tervezünk, amelyben ezeknek az állomásokat a rájuk vonatkozó dokumentumokkal együtt bemutatjuk. A város ősi címerének a helyreállítását, illetve jogaiba való visszaiktatását is erre az alkalomra időzítjük. Képeslap fog megjelenni, nem is egy, hanem kettő, az egyik a város ősi címerével, a másik ennek a dokumentumnak egy részletével. A posta emlékbélyegzőt fog használni, és mondhatnám, hogy se szeri, se száma nem lesz azoknak a rendezvényeknek, amelyek ehhez kapcsolódnak.
Egy ilyen okirat váratlan előkerülése apropó és alkalom arra, hogy a városért való politizálás, a város ismeretben a civil társadalom, a város lakossága egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz. Mindebből egy kicsit kilépni próbálnak-e?
Annak ellenére, hogy a városról megjelenő propagandisztikus jellegű kiadványok dinamikusan fejlődő településként igyekeztek beállítani, főleg az elmúlt években Szentest. Mégis azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen elég álmos kisváros, ahol a reform szellőcskéi néha lengedeznek csak, vagy esetleg egy-egy kisebb szélroham zúg végig a városon.
Hát mint most például Keserű tanár úr, ugye a lapok tele vannak az ő helyzetével, aki hát egy bátor gondolkodó ember, és hát azonnal nem tetszik.
Pontosan erre gondoltam, de nekem nem ez a feladatom most. Tehát a városunk föltétlenül törekszik arra, hogy ezt az alkalmat is megragadja kapcsolatainak építésére. Természetesnek tartjuk, hogy a szomszédos Csongrád városa velünk fog ünnepelni. Országos nyilvánosságot biztosít ennek a rendezvény sorozatnak az, hogy Dorogi Zsigmond, a Magyar Rádió főszerkesztője, olyan rádióadást szervez itt Szentesen, amelynek a műsorában Szentesiről elszármazott művészek is részt vesznek. A mi jugoszláviai testvérvárosunk Bácska-Topolya. Ők, ha nem hívnánk őket, talán akkor is itt lennének, hiszen minden ilyen alkalommal itt szoktak lenni. Aztán a mi testvérlevéltárunk, a Zentai Történelmi Levéltár, ők minden levéltári rendezvényünkre eljönnek. Van egy spanyol testvérvárosunk is, Buñol. Kisvároska, én magam még nem voltam ott, ötször jártam már Spanyolországban, de ott még nem voltam, remélem egyszer oda is eljutok majd. Ők is természetesen meghívót kapnak erre.
Ha már említette a spanyol testvérvárost, valakitől hallottam, hogy az ön egyik szenvedélye a spanyol nyelv, irodalom, kultúra, történelem beható ismeretet.
Egyszer sok évvel ezelőtt kezdtelésből megtanultam spanyolul, könyvből. Letettem a megfelelő nyelvvizsgákat, és amikor a levéltárba kerültem, akkor a legnagyobb meglepetésemre a művelődési közlönyben láttam pályázati felhívást, amely szerint magyar levéltáros utazhat Spanyolországba kutatni. És 1981-től kezdve két évenként járok Spanyolországba, ahol a spanyol állam ösztöndíjasaként egy-egy hónapot kutatok az ottani levéltárakban, elsősorban 16-17. Századi magyar vonatkozású iratokat. Számos olyan dokumentumot találtam már, amelyek a magyar történelem egyes eseményeinek árnyaltabbá tételét, pontosabb megfogalmazását is lehetővé teszik. Maga a munka élvezet. Hát Spanyolországban élni úgy, hogy az ember ott lakik. Teszem föl, egy családnál szállok meg, hogy Simancasban a spanyol korona levéltára ott van ebben a városkában, egy 15. századi várkastélyban. Ebben a városkában engem már mindenki ismer, meghívnak vacsorára, családi összejövetelekre, barátkoznak velem, örülnek, ha oda megyek. Egy szóval nem turistaként, nem kívülállóként töltöm ott az időt, hanem azt élvezem borzasztóan, hogy szinte azt mondhatom, több barátom van ott, mint itthon.
Na most hát még azt elárulhatom önről, hogy négy gyermek apja. A gyerekek nyelvismerete vagy a spanyol kultúra iránti vonzódása öröklődött-e már?
A legnagyobbik gyermekem most érettségizik, harmadikos korában letette a középfokú angol nyelvvizsgát, és angol történelem szakra készül. Ő azt mondja, hogy levéltárosnak is készül. Hát ezt majd meglátjuk. A fiúk majd középiskolában kezdenek el tanulni. A legkisebbik, Katinka nevű lányom most a bölcsőde felső tagozatára jár, ahogy ő mondja. Ő neki minden nap ötször meg kell ígérnem, hogy elviszem Spanyolországba.
Én Istenem, jó Istenem, oldalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben látom.
Kossuth Rádió Budapest, 1989, valamikor április-május folyamán 168-szor műsorra hangzott ez a riport, a lényeg, hogy Szentesről szól, rögzítjük.
Az előző interjúban elhangzott, hogy a kormány a struktúra fogja, vagyis azért a hatalmi szerkezeté, amelynek átalakításáról oly sok szó esik. De vannak másfajta struktúrák is, amelyek kibírták a 20. és az azt megelőző századok viszontagságait. Hallgassanak meg erről egy idézetet. Hosszú évek alatt mindenki szert tehet annyi tapasztalásra a megyében, hogy a kapcsolatok alakulása ellen nem érdemes és nem célszerű tenni bármit is. Rövidebben, a feudalizmus és a megye viszonya abból ered, hogy az utóbbi anyja-lánya. A feudalizmus szülte a megyét oly erőssé formálva, hogy még a szocializmusnak is kell majd x esztendő, amíg változik itt valami. Úgy tetszik Nádor István, aki civilben a Szentesi Helyőrségi Klub vezetője, a maga által felállított szabályt szegte meg, amikor írói minőségben publikálta szatíráját a Nőklapjában a megyéről, s annak egy szabóipari szövetkezetéről. Az történt, hogy a Szentesi Szabászipari Szövetkezet vezetői magukra ismertek a Nőklapjában megjelent írásban, és beperelték a szerzőt. A Csongrád megyei bíróság a héten másodfokon hozott ítéletet, amelyben becsületsértés miatt 10.000 forint pénzbírságra ítélte Nádor Istvánt. Őt is megkérdezi majd Forró Tamás, de először a sértetteket szólaltatja meg.
Most már nyertes perük van arról, jogerős bírósági ítéletük, hogy önökről szólt Nádor István, Támogassuk a kis országokat című szatírája, amely a Nőklapja december 3-i számában jelent meg. Jó ez önöknek, hogy kiderült, hogy önökről szól?
Nem ez volt a kérdés, hogy jó vagy nem jó. A szövetkezet tagsága, vezetése felismerte, hogy a Szentesi Szabóipari Szövetkezetről és benne a vezetőiről szól az írás. Az volt a lényeg részünkre, hogy azt tisztázódjon bíróságon, hogy minket megrágalmaztak, megvádoltak, személyünkben lejárattak Szentesváros lakossága előtt.
De hát, hogyha én megnézem ezt a cikket, akkor ebben a szövetkezeti elnöknek Torzon Borza neve, ön pedig, hát nem akarom megsérteni, de kopasz.
Igen, a szatírába kifejtette a szatíra írója azt, hogy kopasz fejét megsimogatta, és utána adta ezt a nevet, hogy Torzon Borz Borzas, akkor ebben az esetben már ez összekapcsolható.
A szövetkezetben a háta mögött önt így nevezik?
Nem.
Tehát ezzel a gúny névvel még nem is találkozott?
Előtte nem. Utána már, amikor telefonon hívtak hivatalos ügyben is, és jó ismeretségben lévő társ, azt mondta, szervusz Borzaskám.
Közben az ön becsületes neve ugye Wittmann János és a Szentesi Szabó Kis Szövetkezet elnöke. A szövetkezet főkönyvelője Varga Mihály, aki a cégben Tarka Misiként szerepel. Csúfolják így, vagy volt ilyen gúny neve?
Nem volt ilyen gúny nevem. Hát engem rendkívül sokan ismernek, úgy a vádott is ismert. Együtt építkeztünk. Elmondhatom, ennek egy kicsit örülök is.
Annak, hogy Tarka Misi
nem annak
vagy,
örülök,
hogy
hanem annak örülök, hogy nem, ez egy nagyon kínos, nem is tartom irodalomnak. Annak örülök, hogy engem Szentesen azért kis büszkeséggel elmondhatom, hogy mindenki Varga Misinek szólít. Tehát az egész Tarka Misi kitalálás elég egyértelműen asszociálható a nevemre. Abban tévedett a vádlott, hogy olyan mértékben ment el a felismerhetőségig ebbe a névválasztásba is, hogy egyértelmű legyen mindenki előtt a városban, hogy rólam van szó. Végig az van benne, hogy szellemileg nem a legmagasabban képzett vagyok, meg szakmailag se. Nem akarom sorolni, hogy milyen elismeréseim van, nem
mégis
tartozik ide. Volt helyi vezetők dicséretem, kiváló dolgozó is voltam már. Úgyhogy egyértelmű, hogy tőle csak ez várható volt, hogy így járasson le, amennyiben, hát persze engem annyira nem tud lejáratni csak azelőtt, aki nem ismer. Aki ismer, azelőtt nem tud lejáratni, egyértelmű.
Nyilván Wittmann János is köztiszteletben álló ember Szentesen. Milyen kitüntetései vannak?
Én nekem nagyon sok kiváló dolgozói kitüntetésem van, a szövetkezeti ipar kiváló dolgozója is megvan. 83. január 1-től vagyok a szövetkezet elnöke. Az elmúlt évi gazdálkodás után megkaptuk most a Csongrád megyei kiszöbb vándorzászlaját, és hát szóval elismerik a szövetkezet tevékenységét.
Volt olyan exportjuk, amely 1 millió svájci frank, tehát 40 millió forint veszteséget okozott?
Veszteséges exportunk nem volt.
Ugye ezt azért kérdem, mert hát a szatira egy ilyen ügyről, egy ilyen esetről szól.
Igen, svájci és nyugat-német exportunk, igen. Veszteséges ügyletünk nem volt.
Kiderült a rövid beszélgetés során is, hogy 1 millió svájci frank veszteséges üzletük nem volt. Önnek nem Torzomborza beceneve, azt is megbeszéltük, hogy kopasz. Tarka Misi, nem Tarka Misi, hanem Varga Mihály. Két dolog lehet. Vagy önökről szólt és hamis információkat tartalmazott, vagy nem önökről szólt.
Mi egyértelműen úgy érezzük, hogy rólunk szólt, hisz ezt megerősítette a bírósági döntés, amely úgy érzem egyértelműen megállapította, hogy mi rólunk szólt, és ha pedig mi rólunk szólt, akkor a leírtak azok rágalmazások, és hát itt a bűnösséghez én szerintem nem férhet kétség.
Hogyan jut mindez a dolgozók és Szentes közvéleménye tudomására? Összehívnak egy közgyűlést és ismertetik a bírósági ítéletét?
Hát a munkahelyi tanácskozáson fogjuk majd ismertetni a dolgozók előtt, és ott majd tudomást szereznek róla.
De nyilvánvalóan csak kínos önnek kiállni majd a dolgozói elé, és azt mondani, hogy Torzomborz nem én vagyok.
Nézze, engem nem izgat és nem érint hátrányosan ez. Ha én úgy érezném, akkor ebben az esetben azt kértem volna a bíróságtól, hogy súlyosabb ítéletet hozzanak a Nádor István ellen, mert a személyemet mélyen megsértette.
10 000 forint büntetése, amely 100 nap elzárásnak felel, megítélte a bíróság Nádor Istvánt rágalmazásért. Nádor István a Magyar Néphadsereg Szentesi Helyőrségi Klubjának igazgatója, és régóta, sok év óta foglalkozik újságírással. Ennek lett az áldozata.
A Megye a Megye című kötetemből egy részletet közölt a Nőklapja tavaly decemberi számában. Nem Csongrád megyéről írtam, bár az utóbbi évben egész biblia vastagságú kötetet lehet volna írni a Csongrád megyei bornírtságokról, visszaélésekről, korrupcióról, összefonódásokról, ezt mások helyettem már meg is tették. Tehát állítom, hogy a rendszer specifikus elemekről van szó, amelyek sajnos minden megyénkben érvényesek.
Hogyan lehet az, hogy mégis magukra ismertek bizonyos szereplők?
Nem tagadtam soha, hogy mindannyian benne vagyunk a pakliban. Újságírók, kórházi igazgatók, megyei vezetők, politikusok, gazdasági vezetők, képviselők, tanácstagok, tehát mindannyian, akik idehoztuk az országot.
Csak hogy egy-egy szatírából nagyon sok mindenki magára ismerhet. Akkor jó a szatíra. Mi történik akkor, hogyha például most 7-en, 10-en, 100-an beperlik önt azzal, hogy róluk írta, őket írta meg?
Nekem annál jobb, ennél többen perelnek be, hiszen a Nőklapjában megjelent írás alapján Szentesen a helyi vezetők közül 3-an ismertek magukra. Egyesek a...
Nem mindenki perelt ezek szerint?
Még nem, de a kötet még nem jelent meg. Nagyon sok vállalat magára ismerhetne, és várom a további feljelentéseket, hiszen mennél több per keletkezik nekem, annál jobb. Tehát ha mennél több helyen kezdenek tárgyalást, annál jobban bizonyítható, hogy nem egy helyről, nem egy konkrét esetről írtam, hanem 100 és 100 helyről.
Igen, ám, de hogyha minden perét elveszti, és ez az első sajnos precedens értékű, szóval hogyha minden perét elveszti, akkor az is bebizonyosodhat, hogy ezek az állítások nem fedik a valóságot.
Szerintem itt a régi rendszer, a régi szerkezet képviselőinek, illetve hát vezetőinek a politikai állásfoglalásáról van szó. Én magam nevetségesnek tartottam, nem hittem el, hogy komolyan veheti a bíróság egy szatirában megfogalmazottak állítását, még kevésbé azt, hogy a Kereskedelem és Hitelbank igazgatója a Nőklapjában megjelent írás alapján, ami úgy kezdődik, hogy szabóipari szövetkezetünk a tönk szélére stafírozta magát, és két öreg szakmunkást arra kértek meg, hogy szedje össze a padlóra a fércet, hogy legyen mit osztani zárszámadáskor. Egy ilyen stílusú szatirából meríti a szentesi bankigazgató azt az információját, hogy ellenőrizni kell a szabóipari, egyetlen általa ismert szabóipari szövetkezetnek a gazdaságosságát. Hogyne? A szatira megjelenése utáni héten a szentesi bankigazgató kiküldött egy ellenőrző csapatot, akik megalapították, hogy ez a vád, ez nem igaz. Hát nem tudom, hogy ki tenné be olyan bankba a pénzét, ahol az bank igazgatója a Nőklapja irodalmi oldaláról veszi az információit.
Budapest, 1989. július 3. Kossuth Rádió, Déli Krónika.
Politikai ügyé vált a lakáskiutalások vizsgálat a Székesfehérváron. Egy más jellegű vizsgálatról, egy 1946-os politikai gyilkosságról szól Ladányi Zsuzsa jelentése.
Az MSZNP Szentesi Városi Bizottságán nemrégiben úgy döntöttek, hogy kivizsgálják ifjú Lakos József rendőrkapitány 1946-ban történt meggyilkolásának körülményeit. A véres eseményről egészen a közelmúltig nem volt tanácsos nyíltan beszélni. A rendőrkapitány meggyilkolásának kitervelői és végrehajtói közül sokak szerint többen ma is élnek és kitüntetéseket viselnek. Ifjú Lakos Józsefet, aki nem volt hajlandó a kommunista pártba belépni, 1946 márciusában egy este az utcán megpróbálták lelőni, majd brutálisan bántalmazták, 8 hónapra internálták. Ezután a Szentesi kórházba került, ahol kegyetlenül meggyilkolták. A Szentesi Pártbizottság a gyilkosság előzményeinek és körülményeinek hiteles feltárására 3-tagú szakértői bizottságot hozott létre. A vizsgálódás még tart, még nem sikerült kellően tisztázni az ügyben érdekeltek személyes felelősségét és indíttatását. Azt viszont kétséget kizáróan meg tudták állapítani, hogy valóban politikai gyilkosság történt, amit a Szentesi Pártbizottság a leghatározottabban elítélt.